És azért is, hogy egy picit azt, amit mondunk, azt alá is tudjuk támasztani azzal, hogy milyen mozzanatok történtek az életünkben az elmúlt években. Hát igazából csak, tehát most nem fogok visszamenni gyerekkor, stb., hanem csak így a mi kapcsolatunkról, a mi családunkról fogok úgy egy pár mozzanatot elmondani. Meg is mutatom a mi kis családunkat. Hoztunk fényképet, ezek vagyunk mi. Egy nyaraláson.
Az én vagyok ott.
És ők a mi gyerekeink, egy erdőre mentünk ki két héttel ezelőtt, meg az iskola kezdéskor. A nagylányunk Krista, ő 12 éves, a fiunk, középső fiunk Szabika, ő 10 éves, és a kicsi fiunk Kristóf 7 éves. Mind a hárommal a református kollégiumban járnak iskolába, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy van keresztény oktatás Marosvásárhelyen. Úgyhogy ez a mi kis családunk. Hát a mi történetünk nagyon-nagyon rég kezdődött. Szabival mi megismerkedtünk, amikor én 15 és fél éves voltam. Azóta eltelt egy jó pár év, most érdekes volt, ahogy beszélgettünk, hogy a tiszteletes úr elmondta, hogy ő 76-ban végezte a teológiát, én meg akkor születtem. Tehát, hogy azért elég fiatalon megismertük egymást, és elkezdtünk ugye járni, elkezdődött a nagy szerelem, és az jó sokáig folytatódott. 8 éves udvarlást tudtunk magunk mögött, amikor a kapcsolatunk tönkre ment. Sokféle körülmény hozzájárult ehhez, ennek a részletekben nem fogok most belemenni. A lényeg az, hogy ez az élmény, ez a nehéz padló élmény, ami főleg számomra volt padló élmény, vezetett el oda, hogy elmenjek egy lelki, nyitott legyek egy lelki gyakorlatra, ahol megtörtént az a találkozás, amiről a Dorján tiszteletes úr beszélt. És ez nem volt egy ilyen nagyon misztikus, egy nagyon mély valamilyen találkozás, hanem egy arra vezetett az Isten, hogy eldöntsem, hogy na én ettől a perctől kezdve meg akarom őt ismerni, ettől a perctől kezdve az ő igazságaiban szeretnék élni, meg akarom tudni azt, hogy mi az ő terve az életemre. Mert hogy ezt a két igazságot vittem haza erről a lelki gyakorlatról, hogy Isten szeret engem, és hogy van egy jó terve az én életemben. És én erre elkezdtem kíváncsivá válni, elkezdtem egy közösségbe járni, vettem magamnak egy szentírást, elkezdtem olvasni, ilyen típusú könyvekkel ismerkedni. És hát ebben az időszakban, ugye mivel hogy mind a ketten Marosszentgyörgyön lakunk, még nyilván a 8 év kapcsolat azért az 8 év kapcsolat sok minden összekötött, találkozgattunk hol itt, hol ott, buszmegállóba, egy-egy ilyen-olyan helyen, a városba, ugye ő is oda járt egyetemre, én is, meg stb. És az ő elmondása szerint látta, hogy valami változás történt az én életemben, már nem voltam az a haragos, az a megsértett ember, aki akárhányszor találkoztunk, éreztettem, hogy na te aztán nagyon megbántottál, meg stb. És látta azt a készséget bennem a belevaló viszonyban, hogy megbocsájtóként, elfogadóként ott vagyok. És ez felébresztette benne a kíváncsiságot, hogy mi történt velem. Először azt hitte, persze, hogy elmondtam nagyjából, először azt hitte, hogy apácának készülök. Akkor aztán meg azt hitte, hogy valamilyen szektába keveredtem, és hogy agymosást csináltak nekem, meg ilyesmi. Na, de hát ugye az idő az igazol, és egy idő után látta, hogy nem merül van szó, utána nézett, hogy mit csinálok, hova járok, stb. És akkor elkezdtünk egy idő után beszélgetni a kapcsolatunkról, és amikor azt mondtam neki, hogy igen, én kész lennék újrakezdeni a kapcsolatunkat, bocsánat, nem újrakezdeni, hanem új alapokra építeni, akkor ő jött, hogy hát ő nagyon szeretné, és ő is velem képzeli el az életét, de hogy folytassuk. És akkor mondtam, hogy hát folytatni nem folytathatjuk, hanem újra új alapokra kezdhetjük. Na és akkor ugye jöttek ezek az igazságok, amik egy párkapcsolatra érvényesek, akár tisztaság, akár megbocsátás, akár sok minden más. Na és hát végül is meghozta a nagy döntést, hogy hát akkor ő is elkezd ezen az úton járni, és így aztán közösen eljött a közösségbe, ahova én eljártam. Ez egy, amúgy egy katolikus, karizmatikus közösség, ami mai napig is, aminek mai napig is a tagjai vagyunk, és azóta is együtt ott vagyunk. Na hát az Úr őt is megszólította, is elment egy lelki gyakorlatra, így kezdődött nála is, és mivel egy kicsit megnyitott a szíve ajtaját, akkor az Úr ő bevonult, és azóta tényleg azt a 8 évet, amit baráti kapcsolatként éltünk meg, és most már a 17 év házasság, tehát nem lehet összehasonlítani a kettőt. Pedig ugye az ifjúságban megélt szerelem, a rózsaszín szemüvege, minden, azt szoktuk, arról szoktunk nosztalgálni, hogy hú, akkor milyen szép volt, milyen vagány volt, de én most is azt mondom, hogy a 17 év házassága sokkal értékesebb, sokkal szebb. Úgyhogy 8 év után, egy kis rövid szünet után újra építette az Úrral kapcsolatunkat, rá egy másfél évre összeházasodtunk, és annak ellenére, hogy sokszor ez a mondom én tévhit van, hogy ha az ember Isten útján jár, akkor minden tökéletessé válik, és minden a legjobb lesz, és minden a magaslatukban lesz. Hát nem erről van szó. Én úgy gondolom, hogy tényleg megmaradnak a körülményeink, megmaradnak a nehézségeink, de a mi hozzáállásunk nagyon-nagyon meg tud változni, hogyha Isten kezét fogjuk. És ez így történt a mi életünkben is, mert már is, ahogy összeházasodtunk, jött az első megpróbáltatás, az, hogy elveszítettük az első gyerekünket, az első magzatunkat, utána édesapámat szólította el az Úr, és nem jött gyerek, szinte 5 évig nem volt gyerekünk, és az orvosok szerint semmi problémánk nem, tehát semmi gond nem volt. Na de hát ezt az 5 évet is Isten arra használta ki, hogy mi növekedjünk, és tényleg amilyen lelki gyakorlat, akármit meghirdettek, mindenhol ketten ott tudtunk lenni. Tehát ezt is úgy visszanézve, amikor benne vagy, szeretnéd, hogy gyereket szülessen, és Isten útján jársz, és miért, Uram, és az emberek körülötted jönnek a kérdésekkel. Nem érted, hogy mi történik, de úgy utólag, amikor eltelnek az évek, és látod, hogy mennyi kegyelmet hordozott az az 5 év, az, hogy mi ketten a mi életünket Isten megalapozta azzal, hogy a vele való kapcsolat megerősödött, és hogy egységben tudjuk ezt tenni, ez nagy kegyelem. És 5 év után megszületett csoda folytán a kislányunk, mert hogy mindenki már, hát mondjam úgy, éppen nem csúfolkozott velünk, hogy hát ne csak imádkozzatok, amit csináljatok is, mert nem fog gyerek születni. Meg mindenféle fűszerezett tanácsokkal elláttak. Na hát anyósom volt az egyik, aki azt mondta, hogy hát oké, ti imádkoztok, stb. De legyetek szívesek, menjetek el szobátára, mert ott van egy nagy kezelő bázis, és hát valamit csináljatok. És akkor mondtam Szabinak, hogy már ezt is tudjuk le, menjünk el szobátára, le is foglaltuk 10 napra, és mit tudom, emlékszem, egy csütörtök reggel volt, hogy be voltunk programálva a nőgyógyászhoz, oda megyünk, nőgyógyász megvizsgálás, azt mondom, hogy milyen kezelést akarnak, hát maga terhes.
Igazából,
hogy az jó. És akkor szakértem, hogy persze, hogy ne, 5 éve imádkoztunk, hogy hihetetlen volt. Tettünk, vagy 3 tesztet, pozitív volt, persze, és akkor Szabi hívta fel az anyukát, hogy már megérkeztünk szobátára, Sabi, erre. Akkor mindenki kért telefonozni, ő mindig szokott viccelni, és akkor, de tényleg így van, tényleg így van. Úgyhogy volt egy 10 napos nyugis. Szobátai, ott léptünk, és Isten dicsőségére tényleg megszületett Kriszta Dorottyánk. Aztán rá 2 évre megszületett Szabika, és utána 3 évre megszületett Kristóf. Úgyhogy ez a mi történetünk, így a családi történetünk. Mit akartam? Jó, igen, tehát van egy mottónk, ami meghatározza az életünket, és ami a házassági mottónk, és az a 127-es Zsoltárnak az 1-es verse, ha nem az Úr építi a házat, építői hiába fáradoznak rajta. Tehát ez a motto, ez az, ami meghatározza, mondhatom, a életünknek minden egyes területét. Tehát ha a hivatásunkról van szó, ha a családról van szó, ha a gyereknevelésről van szó, ha emberi kapcsolatokról van szó, ha döntésekről van szó, tehát mindig próbáljuk és törekszünk arra, hogy ennek a mottónak az igazsága élővé váljon a mi életünkbe. És tényleg ezt valljuk most is, hogy bármi, ami az életünkben van, vagy ami történik, tehát hogy Isten az, aki építi. Akár az is, hogy most itt állok önök előtt, előttetek. Én néhány évvel ezelőtt el nem tudtam volna képzelni, hogy én valaki előtt kiállok és bármiről beszélek. Tehát, hogy annyira gátlásos, annyira önbizalomhiányos, és nem is tudom, hogy mondjam. De Isten annyira fel tudott építeni, hogy most már annak ellenére, hogy nem vagyok az a nagyon választékos, szép beszédű, de felvállalom azt, hogy amit Isten velem cselekedett, azt adjam tovább, úgy, ahogy szó is esett arról, hogy nem tudnék, mert nem vagyok teológus, nem tudom ilyen teológiai dolgokat elmondani, de Isten nagyon-nagyon sok mindent cselekedett az életembe, és hálás vagyok azért a kegyelemért, ahogyan felépített, hálás vagyok azokért a lehetőségekért, ahol Isten méltóvá tesz arra, hogy elmondjam a mi történetünket. Mert meg vagyok győződve, hogy mindannyiunknak van, amiről beszélni. Tehát mindannyiunknak az életéből lenne, amit tanulni, és Isten cselekszik mindannyiunk életében. Úgyhogy köszönöm is neki szelő, hogy elmondhattam ezeket.
Úgy örülök én is, hogy itt lehetünk, és hogy ennyi vidám, mosolygos arcot látok, és a jó hír az, hogy biztos nem a véletlen műve, hogy itt vannak ezen a hétvégén. Biztos, főleg a férfiak agyában most azt cikázik, hogy annyi mindent lehetett volna még tenni, jó őszi nap, a hölgyek agyában is gondolom, de nem véletlen, hogy itt vannak. Mint ahogy az én életemben sem volt véletlen, hogy egyszer úgy unalmamban meg insisztált a barátnőm, akivel úgy akartam a kapcsolatot kezdeni, nem Istennel, csak az, hogy legyen egy vagány barátnőm. Úgy elmentem, hát nem volt véletlen, mert csoda történt az életemben, úgyhogy meg akarom erősíteni azokat, akik eljöttek erre a lelki gyakorlat, hogy biztos az Úr valamit cselekedni akar. Nem csak az jöttek el, hogy lehet, hogy kapnak egy finom cukorkát a végén, vagy milyen jó, mint eltöltjük a hétvégét. Én, amire fel akarnám építeni a mondani valómat, tulajdonképpen bizonságtétel, az én részéről is, az én részemről is. Itt nagyon jó eledelt kaptunk a tiszteletes úrnak köszönhetően. Inkább szinte ez a felépítése a mondani valónknak nekünk is, pedig nem egyeztünk össze, aztán soha nem is találkoztunk. Igen, így működik a Szentlélek. Viszont három dolog eszembe jutott, egyre rá is kérdeznék. Valaki jött ma reggel Marosvásárhely irányából?
Igen.
Ma reggel jött-e?
Igen.
És mi volt, ami jellemezte az utat?
Köd.
Köszönöm. Nem egyeztünk meg, ugye? A hivatással kapcsolatban, mivel arra kértek fel, hogy egy picit a hivatásról beszéljek, 10. éve, hogy polgármester vagyok Maros-Szentgyörgyön, 3 dolgot említenék meg, amit most sugalt a Szentlélek. A hivatással kapcsolatban én úgy látom, hogy 3 dolog van. Az egyik az, hogy nagyon sokan ködben élünk. És sokszor emiatt az Úr nem tud közeledni hozzánk, mert nekünk jó ott a ködben lenni, és most, ahogy jöttünk akár az autópályán is, azelőtt is, úgy látsz egy darabig, de nem sokat, nem látsz előre, pedig felkapcsoltam ködlámpát, elég jó ködlámpáim vannak, úgyha olyan helyzetet volna, tudáltam is volna, de a köd nem ment el. Hátra is, ha visszapillantó tükörben néztem, hogyha hátra néztem, sokat nem láttam, hogy mi jön, esetleg jön valami veszély, nem látom. Jobbra kinézek az ablakon, balra köd mögöttem, köd előttem, köd mindenhol. Sokszor ilyen helyzetben élünk, de elfogadjuk, vagy van sok olyan emberben úgy is igénye arra, hogy hát én többet lássak, én meglássam azt, hogy hosszú távon mire hív el Isten. Jó vagyok én ebben a ködben. De olyan jó érzés volt, amikor ugye az autópálya felénél, ott egy domb van, több domb is van, kijutottál a ködből, és nézed, hogy az a hely, ahol a ködben voltál, fú, abba élni, mikor milyen jó kilátás, milyen vagány a természet, stb. Milyen jó, hogy megadatik ez. Na hát én azt mondom, hogy a hivatásban is úgy van, hogy ködben vagyunk, De nagyon-nagyon fontos az, hogy imádkozzunk, hogy hívjuk az Urat, hogy szólítsuk meg személyesen, ma reggel, este, nem tudom kinek mikor van a személyes ima ideje, szólítsa meg az Urat, hogy vezess, add a te bölcsességed. És ez nem egyszer, 20 évvel ezelőtt megtettük, és megmutatta, hogy én mérnökkel legyek, vagy én nyugdíjas, vagy nem tudom, mit mutatott meg, és akkor haladok, hanem ezt nap mint nap meg kell tenni, mert az Úrnak olyan érdekes, olyan kreatív Istenünk van, megmutat különböző területeket. Van, akit hosszú távon elhív egy életen keresztül, akár lelkésznek, akár mérnöknek, vagy egyszerű munkásnak. De hívni kell az Urat. Én bármennyire kapcsolom fel a lámpáimat, bármennyire dudálni fogok, nem fogom tudni a ködöt feloszlatni. De Isten képes erre. És ő meg tudja mutatni, hogy mire hív el. Hosszú távon is, és akár a mindennapokban is. Tehát a köd. A második, hogyha az Urat szólítjuk, biztos, hogy jönni fog. Ezt azért mondom ennyire biztosan, hogy itt még az asztalt is ütném, annyira biztos vagyok benne, mert ha valaki ismert volna engem, és itt van egy pár ember, aki ismer, fiatalabb koromban, hogy milyen konok, milyen zárt szívű, milyen nagyon realista vagy materialista módon gondolkodó személy voltam, úgy elejárogattam templomban, a szüleim mondták, hogy vasárnap templomba kell menni, de úgy igazából nem volt annyira nyitott a szívem. És mégis az Úr így meg tud változtatni, tehát teljesen 180 fokos szögben megfordítani, és abból a tiltakozó, abból a hagyjál már fiatalból egy olyan emberi formálni, aki nap mint nap nyitott Isten igéjére, az ő vezetésére, az ő bölcsességére, akkor azt mondom, hogy nincs senki sem itt a teremben, sem az egész világon, hogyha az Úr szólítja, hívja, hogy ne jönne. Ő jön. És lehet, hogy sokszor nem halljuk meg, vagy nem látjuk a sűrű köd miatt, de ő kopogta. A második dolog, amit el akartam mondani, hogy ha kicsit nyitottabb a szívünk, akkor nem csak kopogtatást hallunk, hanem gongot is. Ennek a panzionak az ennek, hogy gong, tetszett. Nekem meg fog maradni ez az emlékezetem, hogy gongunk. Ugye a színházban, akik jártak, vagy járnak színházba, szünetben, vagy a kezdetkor, vagy mikor szól az a gong. Ha nyitott vagyok az Úr iránt, kopogtat, az ő kopogtatását nagy gongnak fogom hallani. És tisztán meg fogom hallani a szavát. Csak ehhez kapcsolatban kell legyek vele. És a harmadik, hogyha a gongot meghallottam, és kezdek az Úr útján járni, vele élő kapcsolatban lenni, és nem csak úgy néha, havonta egyszer, vagy hetente egyszer, hanem úgy szinte minden napomat azzal kezdem, akkor ő, bármennyire nyers vagyok, vagy azt mondom, ó, hát könnyű a tiszteletes úrnak, vagy könnyű a polgármester úrnak, vagy könnyű a kántornak, vagy nem tudom kinek, Isten útján járni, ő tanult, ő olvasott, de én egyszerű emberem, miért? Na, nem, én nem tudok ilyent. Nem, ezt dobjuk félre ezt a gondolatot. Én is az elején úgy gondoltam, hogy né, annyi velem egykorú van, aki már annyi mindent tud Isten országára, annyi idézetet tud mondani, hát engem biztos Isten nem hív el, hogy én esetleg róla beszéljek, vagy ilyesmi, nem. Rajtam még annyi csiszolni való van. Engem hívsz, uram? Nem, ott néni, mennyi ügyes asszony van, mint ügyesen tudnak főzni, takarítani, és biztos Isten országában is jól tudnak munkálkodni, de engem nem. De, mindenkit, aki itt van a teremben, elhívja az Úr. Amellett, hogy van egy munkahelye, egy szolgálata, mindenkit elhív az Úr, hogy beszéljen róla, hogy hirdesse alkalmas és alkalmatlan időben. Hogy hogyan? Nem tudom. De ha nyitottak vagyunk, a ködből kikiáltunk Isten felé, meghalljuk az ő kopogását, a nagy gongot, hogy biztos jönni fog, és olyan vagyok, amilyen vagyok. Ennyi talentumot kaptam, ennyi karizmát, ő azt csiszolni fogja, vagy ha maradandóbb lesz ez a harmadik szó, tehát köd, gong, gyalulni fogja, gyalul, itt vagyunk gyalul. Na, úgyhogy nekem három dolog maradandó lesz innen, hogy ködbe jöttem, de milyen jó, hogy van egy Istenem, aki a ködöt szertek foszlatja. Hallgatok rád, Uram, hallom a gongodat, és három, nyitott vagyok arról, hogy gyalulj. Mert én ember gyarló vagyok, bűnös vagyok, visszaesek, elmegy a kedvem, megunom, Látom, mennyi ellenség van. Látom, a világ miről szól. Engem röhögnek ki. Engem támadnak. Uram, olyan gyenge vagyok, de gyeretes, gyalulj engem. Csiszolj engem. Erősíts engem. Hogy köd, gong, gyalú. Ez megmaradt bennem. Látszik, hogy otthonról erre készültünk. Nem készültünk erre, hanem nyitottak vagyunk az Úrra, hogy működjön. Hogy történt az én hivatásom? Hát nehogy azt higgye valaki, hogy amikor úgy fiatal koromban, tini koromban megkérdezte valaki, hogy Szavika, mi szeretnél lenni? Polgármester! Nem, egyáltalán nem. Sok mindennek készültem én, de polgármesternek nem. Az első nagy csoda ez volt, hogy úgy tetszett ez a csaj, de 8 év után megtetszett más is, harmadik is, negyedik is, addig, hogy az ördög nem alszik című fejezet, hát fiatal vagyunk, mindjárt leáll a fiatalságom, hát miért ne udvaroljak háromnak, de nem sorra, hanem egyszerre. Persze, nincs olyan bűn, ami ne derülne ki is derült, emiatt szakadt meg a kapcsolatunk, és utána rájöttem, hogy nem baj, menjen ő, aminek akar, apácának vagy legyen, nem tudom milyen, úgyis boldog leszek. De higgyék el, és ezt akár egy férfi elismerhető, hogy nem csak a hölgyek felé érzékeny az Úr, mert sokszor azt mondjuk, itt is többségben vannak a hölgyek, hogy ők sokkal nyitottabbak, biztos az Úr közelebb van hozzájuk, nekünk férfiaknak, minden napi kenyeret, a munkát, sokszor nincs is időnk arra, amit imádkozunk, ott érzengősködjünk, vagy nem tudom mi. De azért mi tudjuk igazából, hogy sokszor bennünk is mennyi félelem van, mennyi vihaskodás van, és a lelkiismeretünk hányszor megszólal. Csak sokszor elhallgattatjuk. Lehet hangos zenével, munkába, valamiben belemerülünk, csak azért nehogy meghalljuk, mert Isten minket is szólít. Hát csak én tudom, de most megosztom, hogy abban az időben, amikor addél vége, megyek én másokkal, milyen nagy boldogság, milyen menő srác vagyok, hogy esténként azért megszólalt a lelkiismeretem, hogy te jó ez, amit teszel. És bizony, először életemben úgy én is sírtam is, süllyedést éreztem, és hogyha már egy ilyen bűnben benne vagy, hogy össze-vissza hazudozó, szédíted a lányokat, akkor az olyan, mint a, hogy nevezik azt, ami a hegytetőről elindul, egy hógolyó, olyan, mint a lavina, hogy az hozza maga után, úgyhogy lehet egy kicsi bűnt rejtegetek én most, de az nem fog kicsi maradni. Az egyre terebélyesedni fog. Ez történt az én életemben is, hogy mindent hozott maga után, ami rossz. Bizony esténként a lelkiismeretem megszólalt, és volt olyan pillanat, amikor azt mondtam, hogy nézd meg, Adél, kezd nekem most Istenről beszélni. Nekem, akinek a családomban annyi pap van, ő most Istenről beszélni, mit tud ő? Nem is jártak templomba, nehogy már ő jönne. Ez biztos valami félrevezetés, ez nem, de az úgyis kíváncsi voltam, pedig a hölgyekre jellemző ez. De én is kíváncsi voltam, hogy vajon mi lehet. Addig s addig, hogy megtudtam, hogy tényleg Adél nem jó képmutató kétszínű színésznő lett, hanem tényleg egy megtérés következett be az életébe. És akkor szinte azt mondom, hogy irigységből is, de azt mondtam, hogy ha az életében megtörtént, történjen meg az én életemben is. És elárulom, hogy esténként nem csak, hogy elkismert furdalásom volt, de először elővettem én is a nagyszüleim bibliáját, és kezdtem így belenézni, és imádkozgatni, és biza, kezdett Isten hozzám is szólni, a nagy konok, mérnöki, realista, szívemhez, fejemhez. És egyre inkább éreztem, hogy te, egyszer én is elindulnék ezen az úton, de három dologtól legalább féltem, az egyik, hogy ez szabadságvesztés lesz, hogy milyen élet lesz, hogy Istenek te tőled, akkor olyan templomba járó szentike élet. A második, hogy nem leszek boldog, mert legyünk őszinték, sokszor látunk olyan besavanyodott keresztény embereket, akik jó, igen, jó, nem kívánom, én nem, inkább megyek, Facebook, bulis, nem tudom mi. Féltem ettől, és a harmadik, hogy mit fognak a barátaim szólni, akik együtt mentünk csajozni, piálni, meg minden, amikor meghallják, hogy én Isten útján akarok járni, nem akarok pap lenni, de hogy Isten igazságai szerint akarok élni, meghalnak a röhögéstől. Hát a három dologtól féltem. Most ugrok egyet az időben, egyik sem következett be. Istennek tetsző életet élek azóta is, ennek most már több mint 18 éve. Nem érzem azt, hogy szabadságvesztés, nem érzem azt, hogy boldogtalan vagyok, és a barátaim se röhögtek ki, sőt, közülük páran ők is Isten útját választották. Ezt csak azért mondom el, hogy érezzék a happy endet, hogy azok számára, akik számára önök is beszélnek Istenről, örömteljen mondják el, és bizonságtétel van az életünkben, amiről beszélünk, alkalmas és alkalmatlan időben. Olyan időket élünk, hogy ha nem beszélünk mi, beszélnek mások. Az ellenség sokat beszél, ködösít. Mi pedig sokszor nem vállaljuk fel, hogy a polgármesterünk milyen jó szóbősége van, meg Adél is, na, nála történt, de nálam nem történhet, de hogy nem. És akkor imádkoztunk közösen, én is átadtam az életem, Uram, vezess, de ki hitte volna, hogy ez nem csak annyival jár, hogy oké, újra indítjuk a kapcsolatot, imádkozgattunk együtt, tisztán élünk, milyen vagány, hanem utána kihívások is lesznek. Sőt, miután összeházasodtunk, egyre inkább benne is, és bennem is az a gondolat volt, hogy oké, most már minden jó lesz, de vajon mit akar Isten a mi életünkben, mint család, mint Adél és Szabi? Mert egyre jobban kezdtük érezni, hogy nem csak annyira hívott el, hogy a mi kapcsolatunkat megmentette, vagy újraépítette, és akkor írnom, hogy ide könyvet fogunk, hogy és így éltek boldogan, ami meg nem haltak. Éreztük, hogy valami többre hív el, és ez nem egy kiváltság, hogy a sófalvi családot többre hívja el. Mindenkit hív. Csak tudja meghallani a gongot, hogy vajon mire hívja. És ahogy közösen imádkozgattunk, hát egyértelművé vált, hogy más szolgálatra is elhív, fiatalok fele szolgálni, bizonságot tenni, tanúságot tenni arról, ami történt a mi életünkben, és most már 10 éve, hogy együtt szolgálunk, jegyes oktatásban, fiatalokat készítünk házasságra, bizonságtevésre alapul az egész, Marosvásárhelyen évente 3 ilyen jegyes kurzus van, és elhívott erre a szolgálatra. Na, de azt mondták, hogy milyen jó, közösen szolgálnak, és így élnek, amíg meg nem haltak, boldogan. Ki hitte volna, hogy bennem kezd valami nagyon-nagyon mérgesítő dolog történni, és pedig az, hogy egyre inkább zavart az, hogy annyi igazságtalanság van, annyi korrupció van, hogy olyan döntéseket hoznak, hogy minket keresztényeket is érint, hogy rossz döntéseket hoznak, hogy rossz irányba megy a település, hogy rossz irányba megy a megye, hogy rossz irányba megy az ország, hogy nem igaz, hogy az ördög hogy kap annyi embert, hogy behelyezze oda a nagy bársony székbe, és azok hoznak egy döntést, aláírnak valamit, aztán te iszod a levét. Nem. Ez a fájdalom egyre erőteljesebb volt bennem. Adéllal is megosztottam, hogy vajon mi ez? Nem tudom, imádkozz érte, együtt is imádkozzunk. Addig, hogy 11 évvel ezelőtt egy ilyen elhívás volt, és ehhez megmondom őszintén, hogy nyitottnak kell lenni, és minden nap, nem csak szabadságidőben, Istennek a szava iránt. És ha minden nap vele kezdem a napomat, imádkozom hozzá, hogy ő beszélj hozzám valamilyen módon, ő beszélni fog. Vagy a Biblián keresztül, és ezen rendszerességgel, pedig van, amikor tudjuk, olyan igerész, hogy nem értem. De ha imádkozunk, és saját szavunkkal is megszólítjuk Isten, beszélj hozzá, biztos, hogy beszélni fog az igény keresztül, de lehet, hogy elmegyek a vasárnapi Isten tiszteletre és a prédikációból, egy mondat marad meg, a többi törlődik, az az egy mondat, érzem, hogy ez nekem szól. Vagy lehet az egyik énekből, amit énekelünk. Vagy lehet, hogy kijövünk az Isten tiszteletről, és felállkozok egy fele baráttal egy emberen, és ő mond valamit, amiből hoppá, ezt úgy érzem, ezt nekem mondja az Úr. Ez válasz a kérdésemre. Hát egy ilyen időszakon mentem keresztül, és egyre inkább az a gondolat volt bennem, hogy az Úr elhív engem ilyen szolgálatra, hogy közigazgatásban dolgozza, hogy ott beszéljek Istenről, hogy ott tegyek tanúságot, hogy ott legyen bizonyságtétel. És mondtam, ne, ez egy kicsit melléfogás, Uram, amit a gongot félreverték, vagy valami, nem, az a bűn, az az ördög területe. Nem, én menjek, nem tudom, szegény konyha, valami más, de nem hiszem, hogy erre hív el az Úr. És azt mondtam, hogy tisztán halljam ezt a gongot, akkor még intenzívebben próbálok imádkozni. Ez egy nagyon jó munkahelyen volt, de nagyon jól fizetett, stb. És hát azért ne dobjam el ezt a gondolatot, próbáljam megkülönböztetni, hogy az Úrtól van, vagy az ellenségtől. És még intenzívebben imádkoztam 3 hónapig, és leegyeztem minden nap, hogy mit mond nekem Isten. Bibliai idézeteket. Emberekkel, amikor találkoztam, csak úgy jött valaki, és megszólalt, hogy Szabi, veled álmodtam az éjjel, ráadásul egy hölgy volt, mondtam, na! És mondom, és mit? Mondtam, hogy valamilyen szerelmes dolgot mond, amire mondhatom, hogy de vidám, de van felesége. De nem azt mondtam, hanem aztán mondtam, hogy te polgármester leszel. Mondtam, de ezt tudja vajon, hogy én most pont ilyesmire küzdök, hogy imádkozom? Efele el is mentem. De nap, mint nap olyan dolgok történtek, meg olyan igerészeket olvastam, nem válogattam a Bibliából, hogy szól valami arról, hogy polgármester leszem. Nem. Bibliában nincs is ilyen. De olyan igerész van, hogy vezetővé foglak tenni, te fogod vinni a fáklyát, föld sója, stb. Hú, mikor leegyeztem, egyre inkább egyértelmű vált, hogy ilyen területre hív el az Úr. Mondtam, Uram, ez lenne számomra az elhívásom, nem, én féleket, én nem vagyok képes erre, na, látod, megtértünk, építsük az országot, de ne, ott világ vége lesz, ott meg ez az ördög, ott meg ezek az emberek, a politikusok kinyírnak, hanem szóval nem. Mikor Adélnak megosztottam, mi volt a reakciója?
Hát, mi lehetett a reakció, mint én egy egyszerű, szerény nő vagyok, én nem szeretem, soha nem is szerettem azt, hogy központba legyek, vagy hogy most ilyen státuszba kerüljek, hogy a polgármester felesége. Tehát én ezt, amikor meghaltam, azt mondom, szóba se jön, ne is gondolj ilyesmire. Ilyen, ez nem lehetett. Ez, főleg, hogy azelőtt ő 4 évig helyi tanácsos volt, és mindig ezzel piszkáltam, hogy már megint kegyülésbe megy, már megint éjszakázom, mert mit tudom, ilyen projektet dolgoz ki meg, mit tudom én. Ez nagyon-nagyon irritált ez az egész, úgyhogy amikor meghallottam, hogy ő ezen imádkozik már egy ideje, és még hogy most már egyszer, hogy kellene, közösen is imádkozzunk ezért, mert hogy szóha nekem, hogy engem végén. Na de persze, hogy ez az első reakció után, mivel hogy én is... nekem is megvan a napi csendes időm, hát Isten szólt hozzám, hogy nem biztos, hogy az én akaratom, vagy az én vágyam az, amit kell kövessek, hanem hol van az alázatom, vagy hol van az engedelmességem Isten felé, hogy az ő akaratára legyek nyitott. És akkor hát mondtam Szabinak, hogy na jó, akkor most csináljunk valamit, tehát hogy kezdjünk el imádkozni, és Istennek mondtam én is az én magam csendeség, vagy Uram, nem tudom, én ezt nem akarom, de nyitott vagyok arra, hogy te adj nekem erre békességet, mert én ezt így nem tudom, hát csak ha visszanézek az elmúlt 4 évre, amíg tanácsos volt, hogy milyen feleség voltam, aki nem voltam igazából segítőtársa az egész dologba, akkor én nem tudom, hogy mit fogok csinálni, ha ő polgármester lesz. Na, és akkor így elvonultunk 3 napra Szovátára. Ez a Szováta, ez nekünk nagyon jó. Második fiunk akkor még a pocakban volt. 3 napig ezt csináltuk, hogy imádkoztunk, és évekkel ezelőtt, azelőtt voltunk egy ilyen kurzuson, az a neve megkülönböztetés kurzus, visztük az anyagot magunkkal, és végigvettük, és átimádkoztuk, stb. És tényleg ilyen, azt mondom, hogy ez is egy ilyen csodával határos módon Isten egy olyan békességet adott nekem arra, hogy nekem, mint nő, mint feleség, mint édesanyja, az a hivatásom elsődlegesen, hogy segítőtársa legyek a férjemnek, hogy az is eszembe jutott, amit hallottam egy lelkésztől, hogy a mi feladatunk házastársként elsődlegesen az, hogy egymást üdvösségre segítsük. És hogyha ez beletartozik, akkor azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, most akár mennyire nem szeretem, és nem akarom, nem lehetek egy ellenszegülő. Tehát, hogy annyira meg keményítsem a nyakam, hogy engem nem érdekel. Tehát azt mondtam, hogy Uram, meghajlok a te akaratod előtt, és legyen, aminek lennie kell. Habár ugye még ott volt háttérben, hogy úgy mondtam Istennek, hogy de azért még kérek egy-két jelet erre. Tehát, hogy azért biztos legyek benne, tényleg ezt kell csinálni. És érdekes volt az is például, hogy amikor a kampány volt már, meg stb., a választások napján azt mondtam az úrnak, hogy uram, a végső jel az legyen, hogy tényleg ő kell legyen a polgármester, hogy első fordulóból nyerje meg. Mert hogy egy annyira csúnya kampány volt, tehát egy olyan gazdag üzletember volt az ellen jelölt, több is volt, de ugye az utolsó 100 méteren ez a kettő maradt, és hogy annyira, annyi hazugság, annyi mindent kitaláltak, újságot adtak ki róla, tele csomó hazugsággal, hogy mondtam azon, hogy én nem szeretnék még két hét ilyen izét, tehát hogyha ő azt akarja tényleg, hogy Szari polgármester legyen, akkor ezt első fordulóból nyerje meg. És aznap, amikor voltak a választások, imádkoztunk, hogy az egész folyamatért, és az Isten azt helyezte a szívünkre, hogy még azért nézzék meg, hogy kik azok az idős beteg emberek, akik nem iratkoztak fel az urnára, hogy menjenek az urnákkal, hogy ők is tudjanak választani. És nem tudom, hogy 60-61 valami ilyen létszám volt ember, akit úgy feltérképeztek, és akkor elvitték az urnát. És Szabi 61 szavazattal nyerte meg elsővel, tehát az első körben a választásokat. Tehát olyan dolgokat Isten megmutatott, hogy nem, tehát nincs mit.
Igen, egyértelmű volt, csoda volt. Tudni kell, hogy Marosszentgyörgyön nagyon gazdag település, szinte összeépült Marosvásárhelyen, mintha egy negyeden lenne, a legnagyobb község Maros megyében, több mint 10 000 lakosa van, amiből fele román, fele magyar, és a többi roma. Úgy van, hogy vannak román cigányok, magyar cigányok, egy nagyon vegyes település, 6 000 lakosa van, most több mint 10 000 van, nagyon dinamikusan fejlődik, rengetegen, pont úgy kell elképzelni, mint itt Gyalut vagy Florest, vagy mi van itt Kolozsvár mellett, hogy rengetegen kiköltöznek Marosvásárhelyről oda, románok, magyarok. Hát azt mondtam, uram, hogyha ez a hivatásod számomra, akkor egy bölcsességet is, mert fogalmam sincs, mint lehet polgármesternek lenni, annyi román van, annyian támadtak, életemre törtek, megfenyegettek, pedig senki, semmi voltam, nem is ismertek jóformán, azt mondtam, semmi esélyem nincs emberileg. Most miért mind az 5 ellenjelölt engem támad a kampányban? Ráadásul azt súfolják ki, hogy keresztény vagyok. Hogy tudják, hogy Istenbe vetett hitem van, hogy imádkozom. Mi ez? Egyértelmű volt, hogy az ördögnek a munkája volt, és egyre inkább éreztem ezt, hogy igen, az Úr nem végül, ami hív el. Na most az elmúlt 10 évre visszatekintek, ugye biztos feltevődik az a kérdés, hogy hivatás. Hogy erre hívott el az Úr? Hát akkor segítsen a hivatásban, mert elhívja a lelkésznek, de mennyi nehézség, mennyi kihívás éri a lelkészt is, a polgármestert is, bárkit, egy családapát, egy férjet, egy egyszerű munkás, mennyi kihívás éri. Én bizonyos akarok lenni, hogy tényleg, ha erre hívtál el, akkor ez a hivatás az enyém, segíts ebben, a mindennapokban, stb. Taníts meg polgármesternek lenni, a te akaratod szerint. Na most sokszor polgármester kollégák azt mondják, mikor kérdik, hogy te hogy sikerült annyi pályázatot nyerni? Hát mondom, kértem az Úr segítséget. Ó, persze, ha mindig ezt mondod az Úr, tudja is, hogy kell egy Európai Uniós pályázatot megírni, vagy hogy kell aszfaltozni. Mondom, igen, nagyon jól tudja. Hát hogy? És akkor elmondom nekik, hogy imában hordozok egy projektet. Egy egyszerű óvoda vagy bölcsőde építést. Azzal kezdem, hogy imádkozom. Ha hiszik, ha nem, az Úr beszél, mond. Valószínűleg nem itt fogja mondani, hogy most a 84. oldal alsó rajzán nézd meg, hogy a derékszög az derékszög, és hogy a kultúrotthon 3 emeletes kell legyen, vagy 4. Nem. De sugal olyan egyértelműen mond dolgokat, az ő igéjén keresztül, annyira adott döntésekben békességet ad is, abból tudom, hogy igen, most ezt a döntést kell meghozni. Átvitt értelemben is, aki az Úrral él, megtanulja azt, hogy a gong azt meghallja, és értelmezni fogja tudni. És nem kell ide nagy, nem tudom mi. Még csak teológia sem kell, nem beszélek most a lelkészek ellen, sőt, azt mondom, hogy az Úr minket is szólít. Ha nyitottak vagyunk, meg fogjuk tudni hallani a hangját. És különbséget fogunk tudni tenni a jó és a rossz között. Fog küldeni adott területre. És az Úrnak a dicsősége nem az enyém, akárhányszor megkérdik, most is tegnap egy tévéinterjúban voltam, azt mondtam, hogy Istené a dicsőség. ezt a szerkesztő, hogy vajon most cenzurázzák meg a műsort?
Hogy
igen, tudtam, hogy élőben most nincs mit csináljon. Nem, ne kérdik, mert a tavaly Maros megyében a legtöbb Európai Uniós pénzt hoztuk le Maros-Szentgyőrbe. Wow, minden hű, sofarni. De próbálok háttérbe maradni, és az Úr felé mutatni, hogy az egy dicsősége. Hát de hogy? És akkor, amikor mondom, hogy igen, reggel, amikor imádkozom, elejébe viszem az aszfaltozást, az új kultúrotthont, a bicikli utat, a szociális pályázatot, bármit, a mindennapjaimat, a programomat, a kicsi ügyeket. Persze, hogy nem azzal kezdem, hogy ebből, Uram, meg nem segíts, hanem előbb azzal kezdem, hogy dicsőítem az Urat. Az ő nagyságáért, az ő bölcsességéért. Hálát adok neki az életemért, az elhívásomért, hogy elhívott erre. És utána konkrétan elmondom a dolgokat, hogy Uram, most 17 utcát aszfaltozhatunk, de melyiket? Mert ha nem jön Pili néni, jön Jani bácsi, az övét, az övét! Na, polgármester, légy okos, nem vagyok én okos. De az Úr igen, és segít. Olyan szépen kialakult az a lista, olyan béke van, úgy vártak a pezsgővel. Persze, hogy most beszélek egy kicsit arról is, hogy nem csak erről szól a polgármesterünk, de gondolom önök is tudják, hogy minden olyan szépen megy, zöggenőmentesen. Nem, rengeteg támadás is él. De hogyha tudom, hogy az Úr elhívásában vagyok, ezeken keresztül tudok menni. Mert, és az irodámban ez van kitéve, a polgármesteri motto, Filippi levél, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.
Nem volt okos, tudjuk.
Így van, így van. Nem voltunk ott, és tudjuk.
De nem azért, hanem azt tudjuk, hogy mi van ott.
Örvendek, hogy híre ment ennek. Igen, és mivel imában hordozom a nehézségeket is, az Úr átsegített rajtam. Olyan helyzetből is megmentett, hogy a saját irodámban késsel megtámadtak. Mert annyira, amikor illegális dolgokat akartak tenni, és szeretetteljesen, mint keresztény ember, mint aki szereti a bűnös embert is, a bűnt, amit elkövet, nem. Elmondtam, hogy nem, ezt nem szabad. Törvény tiltja, ha nincs engedély, nem fogsz tömbházat építeni. Ha két szinten van az engedély, nem fogsz hat emeletet építeni. Mert előbb jön a büntetés, utána a perbe hívunk. Te engem azt csinálok, amit akarok. Eddig is azt csináltuk, ezentúl is. No, lehet, hogy eddig azt tettétek. Ezen túl nem. Az egyenes úton fogunk járni. Szabi, te tudod, ki van a hátam mögött? És kezdett politikus neveket felsorolni. Mondom, igen, meg vagyok hatodva, de te tudod, ki van az én hátam mögött? Ki? Ha te egyszer nagyobbak, vagy erősebbek, igazán mondom, sokkal, az összeset, ha összehívom, nem tudják legyőzni. Ki? Mondjad a nevét! Mi Jézus Krisztus? Ó, igen, de az Úr megmutatta az erejét. Hív segítségül a nevét. És hívom segítségül a nevét minden nap. És segít. És megment helyzetekbe, bölcsességet ad. Van, amikor olyan döntés elé kerülök, hogy mit tudom, jön egy ellenőrzés, egy kontroll. Elég gyakran jönnek. Az ördög nem alszik. Mert hogyha ott közömbösen a ködbe meghúzódta, nézek jobbra, nézek balra, nézek ellen, nézek hátra, ennyit látok, ez nekem jó, így le tudom élni az életem, nem mindenkit híve polgármesternek, az Úr vagy lelkésznek, én így leélem az életem, az ördög sem fog veled foglalkozni. Ó, nyugodtan leéled, aztán, hogy hova kerül, szóval nem tudom. De hogyha kicsit kezdesz kiemelkedni, és az Úr útján járni, fog jönni az ördög is támadni. Ez nem jó hír mára. De ha tudjuk, fel vagyunk készülve. És az Úr erős és dicsőséges. Persze, hogy én is, amikor kezdtem polgármester tevékenykedni, mint keresztény polgármester, felfigyelt az ördög is, és ért támadás egyre másra. Jönnek az ellenőrzések, ha kell, ha nem. Nem telik el olyan hét, hogy valaki ne piszkálódjon, hogy hogy lehet, nem létezik, nem kapunk se, hogy? De máshol bezzeg. És van olyan döntés, amikor egy szerződéskötés, egy probléma történik, egy bármi, elég hamar döntést kell hozni. Reggel nem tudtam az Úr elében vinni, mert még most történt, mit csinálja? Akkor is azt mondom, ha röviden is, de imádkozom. Na valamikor nincs arra lehetőség. Valóban félre kell húzom, de nincs hova. Itt olyan gyűlés, hogy tudom, hova menjek. És akkor nem egyszer alkalmaztam azt, hogy vettem a telefonom, hoppá, hívásom van, bocsánat, ki kell menjek. És kimentem, és nem volt ahova menjek, mert mindenhol ember van, itt is, ott is, de mintha beszéltem volna a telefonon, imádkoztam. Uram, segíts, kérlek, milyen döntést kell hozzak. Nem tudom, fogalmam sincs, uram, hogy mit csinálják, nézd meg, hogy nyomnak, hogy szinte zsarolnak, támadnak, stb. Uram, nézd, az ember, hogy valakivel nagyon, nagyon nagy problémája van. És megyek, sétálok, persze, nem hallják, mert annyira távol próbálok lenni, hogy nem hallják, amit mondok, de hallanák se szégyelném. Mondom, uram, kérlek segíts, és nem egyszer, nem kétszer, hanem számtalan szó volt az, hogy olyan egyértelmű volt, egyszer pont a városban, Marosvásárhelyen voltunk, a tornyos épületben, a prefektúra épületében egy gyűlésem. Kimentem a telefon. Kimentem, és ott imádkoztam így, uram, a telefonomra le van töltve a Biblia, akkor kinyitok egy igerészt, az aznap ígét, vagy valamit elolvasom. Van, amikor nem kapok választ, azt mondom, hogy nem megy vissza a gyűlésbe, addig nem hozom meg a döntést, nem írom alá, amíg nem kapok egy bizonyosságot valamilyen formában. Nem egyszer előfordult az, hogy nagyon kreatív módon kaptam választ. Például ott a prefektúra épületében a folyosón összetalálkoztam valakivel, látta, hogy beszélek, és intette, hogy akar beszélni. Mondom, nem, most a fontos beszélgetésre, ki ne beszélsz, mondom, a főkonzultáció. Jó? Na, de éreztem, hogy uram, most nincs válasz, na jó, letettem, és akkor oda, és azt mondja, nem, csak annyit akartam mondani, hogy egy olyan gondolat van bennem, hogy elmondjam neked, hogy nem tudom, egyszer valamilyen döntés előtt van, de hogy igen, én azt érzem, hogy te igent kell mondani. Mondom, mire te? Tudod, hogy én mit? Nem, csak ez az érzés, hogy bocsánat, ennyi, viszlát, szerúd. Mondtam, mi ez? Nem tudhatja. Utána előveszem a Bibliát, és olyan igerészt olvasok, amiben azt mondja, hogy ember fogok küldeni, aki fog beszélni hozzád, aki nem tudom mi, egyértelmű volt. Mentem, meghoztam az igen döntést, aláírtam. De olyan is volt, hogy ott a főtéren, ugyancsak abból a tanásteremből kijövök, imádkozok, várok, valakivel nem találkozok, hogy mondjon valami, nem jön semmi, elolvasom a napi igét, abból se egyértelmű. Vajon jó, hogy ezt a döntést meghozom? Jó lesz a jövőnek? Jó lesz a jövőmnek, a község jövőjének? Furcsán hangzik, de vajon jól hangzik, amit olvasok itt ebből a törvényből, ezzel a pályázattal kapcsolatban? Vajon jó? És így, hogy járkálok a főtéren, van egy reklám, volt, mert most már nincs, a Vodafone-nak volt, vagy Connex, hogy mi volt a neve akkor, és úgy mind nézem, és fordulok, de megint úgy a tekintetem, mint a visszaterelni. És mondom, uram, mit akarsz mondani? És megint vissza, és hát ott azt írja, hogy Vitorus una bine. Mondom, hát most már reklámunk, ennyire kreatív, nem. Na, megint, nem tudtam, biztos van önökben is a nézés, hogy úgy megint vissza, akkor megállom. Na, vagy, uram, ezáltal akarsz beszélni? Nézem, délután 6-7 óra felé volt, ahol nézem, vajon uram, ad világosságot nekem, hogy ez, azt akarod mondani, hogy igen, a döntés jó, bekapcsolódik a reklámokat, mert ilyen fényreklám volt, de pont akkor szürkülődött testhez, és akkor kapcsolták fel. Ha, fény lett, köszönöm szépen uram, az egyértelmű. De elmentem, meghoztam a döntést, és azt tudom mondani, hogy minden döntés az Úrban hozok meg. Ő segít az elhívásomban, a hivatásomban. Azt mondhatjuk, hogy könnyű, nem könnyű, nagyon nehéz, rengeteg támadás, rengeteg kihívás. És készülnek fel önök is, hogyha kezdenek olyan lépést, biztos vannak itt a teremben, akiknek az életében egyértelmű, hogy beszélt Isten, hogy jó úton haladnak, de lehet vannak olyan emberek, akik nem. Lehet vannak olyan emberek, akiknek még új dolgot akar mondani, el akarja hívni valamire. Független attól, hogy már ledolgoztak nem tudom hol hány évet, vagy már nyugdíjasok. Én azt mondom, hogy legyünk nyitottak, mert lehet, hogy még az Úr gyalulni akar. Nem csak itt gyalul, hanem amikor hazamegyünk Vásárhelyre, vagy bárhova. És legyünk nyitottak, és én arra akarom buzdítani, hogy a megfelelő prioritási sorrend is legyen meg az életünkben. És Adél is, persze, hogy amellett, hogy miattam imádkozik azért is, hogy vajon az Úr még hívja valamire, vagy az épp elég, hogy gyerekeket nevelni, még keresztény munkában munkálkodni, különböző szolgálatokban benne vagyunk, vagy még hívja-e valamire, vagy sem erről?
Hát jó pár évvel ezelőtt hogy az a vágy volt a szívemben, hogy milyen jó lenne, hogyha ha lenne egy olyan csoport, egy olyan kis közösség, ahol mi nőkül egymást meg tudnánk erősíteni. Akár abban az egyszerű kis hivatásban, hogy feleség legyek, vagy akár abban, hogy gyerekek nevelése, meg stb. De hát ugye úgy le is beszéltem magam, hogy, mert hogy volt egy ilyen, de mi lenne, ha azt én hoznám létre, vagy és akkor én nem is tudok úgy beszélni, meg stb. Na és ez a folyamat úgy sokáig ugye a szívemen volt, és két évvel ezelőtt ugye egy beszélgetésből, de persze ez többször feljött még az évek során, csak úgy mindig lefújtam, mert nem vagyok képes, ez nem nekem való, ez túl sok időt vesz fel, mert némennyi mindent kell még emellett csinálni. De nem hagyott békén ez a dolog, és ugye egy baráti beszélgetés kapcsán így felhoztam a barátnőimnek, három hölgyről van szó, hogy nézzetek meg, hogy ez engem úgy zaklacs, úgy kell, és akkor ők jöttek, hogy hát mi segítünk neked, hát nem kell egyedül csinálni, mi segítünk. Hát gyere, gondold ki, hogy mire gondolsz, vagy hogy képzelted, vagy stb. Na, és akkor ezzel is meglepődtem, hogy hű, akkor valamit kell csináljak, nem lehet ezt így hagyni. Na, és akkor elkezdtem ezt imádkozni, és arra gondoltam ugye, hogy Maros-Szentgyörgyön, tehát Maros-Szentgyörgy a mi területünk, az ottani hölgyeket szeretnénk megerősíteni, de hogy nem szeretném azt, hogy most csak egy bizonyos felekezethez tartozó emberek, hogy most a plébániánkon kezdjük el, vagy nem tudom, hanem azt szeretném, hogy ez a község hölgyeinek szóljon. Na, és akkor ez jött, hogy hát legyen egy ilyen, hogy havonta egyszer hívjuk meg a hölgyeket, a Maros-Szentgyörgyi hölgyeket, aki nyitott rá, és kezdjünk el egyfajta ilyen evangelizációs összejövetelt. Na hát jó, gondolkodtam azon is, hogy na jó, de hát ennek kell legyen egy neve, valamit, most mint a derült égből valaki most meghív, hogy gyere el, nem tudom hová, hát az embereknek nincs ide is, főleg az anyáknak. Na, mikor a lényeg az, hogy megjött a név is, az a neve, hogy Nősziget. Ez nagyon tetszik mai napig, és úgy örültem ennek a névnek, ennek az ötletnek, hogy ez tényleg olyan, hogy a nőknek legyen havonta egyszer egy kis sziget, ahova eljönnek, ahol kicsit nem kell a gyermeket öltöztetni, szipelni magad után, hanem ez csak rólad szól, csak így van. És azt mondtam az unok, hogy uram, én ezt megszervezem, és elkérek tőled 20 nőt küldjél nekem oda, hogy legyen bizonyosság a szívem, hogy én ezt csinál, nekem ezt csinálni kell. Na hát meghirdettük, stb. Ez 2017. januárjában volt az első alkalom, és 78-80 körüli hölgy jött el. Hát nekem ez is akkora visszajelzés volt, hogy na ezt csinálni kell. És tényleg olyan érdekes, tehát olyan érdekes látni, ahogy Isten ebben vezet, mert hát most milyen témáról beszéljünk, kit hívjunk meg, mi legyen, mi körül forogjanak a dolgok, és olyan megint oda jutunk vissza, hogy az Istennel való személyes kapcsolatból fakadó ötletek, amikor leülök és imádkozom és kérem az Urat. Például az idén, tehát januárban úgy kezdtem, hogy Uram, egy mottóval kezdjük, legyen egy mottó, ami meghatározza az egész évet, és akkor a köré építsük fel az alkalmakat. Na most például az idei mottónk az, hogy közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. És akkor ennek kapcsán hívtuk meg a meghívottainkat. Most már ott tartunk, hogy decemberre úgy terveztük, hogy egy egész hétvégi lelki gyakorlat, egy olyan fajta lelki gyakorlat lesz, ami nekem is meghatározó volt 18 évvel ezelőtt az életemben, hogy a hölgyeknek megtartsuk, és most kezdődött el az iratkozás, már vannak 15-ön, nekem ez akkora öröm. És ezzel is azt akarom mondani, hogy ha nyitottak vagyunk tényleg Isten felé, akkor ő használni tud minket, és arra használ, hogy másokat felépítsünk. Úgyhogy én bátorítok mindenkit, hogyha van valami vágy a szívedben, vagy valami, amiről úgy gondolom, nem arról van szó, hogy most 20-an legyenek, vagy nem a sikerekről beszélek, nem a siker evangéliumát kell éljük, hanem azt, hogy tudjuk, hogy Isten az, aki cselekszik. Tehát nem az én ügyességem miatt jönnek el az emberek, hanem azért, mert hiszem azt, hogy Isten hívja őket, hogy szükségük van arra, hogy Isten egy győztes úr, aki segít nekünk legyőzni azokat a dolgokat, amik távol tartanak tőle. És erre bátorítalak. Lehet, hogy csak arról van szó, hogy otthon, mit tudom, havonta egyszer, ketten, hárman összeüljetek, és beszélgessetek, imádkozzatok valami fölött. Tehát bármi, ami erről szól, ami építő, ami Istenhez egy picit is közelebb visz. Úgyhogy haj rá, a nőkkel
kicsit. Lassan lejár az időn, de még egy pár dolgot röviden elmondanám. Van két perc, nyugodtan. Igen, mi amúgy úgy készültünk, hogy ebédig és ebédidő alatt is itt mind fogunk. Úgyhogy most ebéd, se cukorkás, se
sem. Belemegyünk. Rutalmasak vagyunk.
Köszönöm. Inkább három érdekesebb dolgot mondanék még el. Az egyik az, hogy a jó hír az, hogy mindenkinek van elhívása, de van, aki még nem tudja. Úgy tudhatja meg, nézhetjük a tévét, hallgathatjuk a rádiót, olvashatjuk az újságot, kevés a valószínűség, hogy onnan fogjuk megtudni, de hogyha Istennel kapcsolatba lépünk, ha imádkozunk, ha olvassuk a Bibliát, biztos meg fogjuk tudni. És ki kell mondani, hogy Uram, én meg akarom tudni, hogy mire hívsz el, vagy mire hívsz még el, mert az ott itt mindenkit valamilyen területre elhívott. Nem biztos, hogy az Úr. De legyen egy bizonyosságunk ebbe, és ezt tőle tudjuk elkérni. És nem csak egyeseknek van ez fenntartva. Én amit biztosan tudok, hogy mindenkinek küldetése van. Nem csak a lelkészeknek. Hogy menjenek és hirdessék az örömhírt. Alkalmas vagy alkalmatlan időben. Munkahelyen, iskolában, bárhol. Olyan időket élünk, amikor ki kell használjuk, hogy még lehet. Vannak országok, ahol nem. Bejárunk iskolákba bizonságot tenni. Még lehet. Németországban már nem lehet, hogy bennünk is Jézusról beszél, Svájcban sem nem. Ne beszéljünk a balti államokról, fenn az északi államokról. Svédország, Dánia, Norvégia. Nem, már nincs karácsony, nem szabad ünnepel, már nem Christmas, hanem a tél ünnepe. Lassan Európában is erről beszélünk, nem csak a Közel-Kelet, vagy ahol arab államok vannak. Ha hiszik, ha nem, ha érzik, ha nem, egy nagyon nagy támadás folyik a kereszténység ellen. Csak itt Európában még csomagolt formában. Még a tolerancia egyében ezt is elfogadni. Tudják, most ott egy népszavazás. Ki tudott róla? Szinte senki. Pedig egy létfontosságú dolog volt. Egyre inkább támadni fognak, hogy nem a férfi és nő között kell a házasság. Ez egy dolog. Nem kell hittanóra, hogy ne, az egyház nem kell. Ne is szóljon bele közéletbe, politikába, semmi. Az egy dolog. A fiataljainknak a fejét, a gyerekeinknek a fejét, az agyát mossák. Már az idén kötelező módon be akartak vezetni az iskolákba, igaz, negyediktől, nem egynéntől, de negyediktől kezdve, olyan tantárgyat, ez volt románul a nevő, Strategia Nazionale de Educazione, NOA, parentale, tehát szülőknek is, gyerekeknek is, amiben arról beszélnek, hogy a család nem abból áll, hogy férfi és nő, hogy a szülő nem apa és anya, hanem szülő egy, szülő kettő. Hogy te nem biztos, hogy fiú vagy, te lehetsz lány is. Romániáról beszélünk, nem Svájcról. Romániáról. És itt is lassan ezt akarják bevezetni. De nagyon csomagolt formában a tolerancia egyében. Ez is belefér, ez is jó, kell hagyni, persze. Olyan rajzfilmeket gyártanak már, hogy Béla beleszeret Jancsiba, összeházasodnak, boldogan élnek. A legújabb Jégkirálynő, a negyedik kiadása erről szól. Oroszországban már betiltották, hogy nem, mi. És nem arról szól, hogy mi kell toleránsak legyünk adott szexuális vagy bármilyen kisebbség felé, mert hogy a toleránsak vagyunk. Hanem arról szól, hogy az a kisebbség meghatározza a többséged, és ráderültet olyan dolgot, amivel te nem értesz egyet, de ha tiltakozni fogsz, vagy szót emelsz ellen, akkor téged büntetnek meg, vagy homofóbia, vagy bármi miatt téged zárnak be. És erre konkrét esetek vannak. Mi, akik családpasztorációval és fiatalokkal foglalkozunk, nem csak azt kutatjuk, és azért imádkozunk, hogy mi a helyes út, hanem nézzük azt, hogy mi az ellenség, ki az ellenség, honnan jön a támadás. És ez, ami Nyugat-Európából jön, ez durva dolog. Ez durva dolog. És előbb vagy utóbb itt is erre megy ki a játék, magas szinten is. Most akár Magyarország példát is, ha felhozom. Azért támadják annyira Orbán Viktor, vagy a Fidesz, vagy egész Magyarországot, hogy gazdaságilag kezd növekedni. Ez is zavar egyeseket. Hanem azért, hogy keresztény értékek mellett, hogy segíti a családokat, még a határon kívülieket is. Hát ne, ez nem jó. hogy azt mondja, hogy tartsuk meg a kultúránkat, a keresztény gyökereinket. Ne, ez nem jó. Ezért fő célpont, ő is. Az lesz Lengyelország, Szlovákia, Csehia, akik, Csehország, akik még ezt próbálják. És ellenünk is ez folyik. Engem, mint polgármester is kerestek meg olyan szervezetek, amiket nagyon pénzelnek külföldről, hogy ilyen véleményformáló embereket, mint egy polgármester, egy politikus, győzzenek meg, fizessenek le arra, hogy olyan elveket, olyan dolgokat valljunk a tolerancia egyében, mindenkinek minden szabad, az se bűn, az hülyeség, amit Isten mondott, ez már egy elavult dolog a Biblia, templomban járás, stb. És persze, amikor nem mész bele, akkor támadási célponttá válsz, az vagyok én is. És tudom, hogy minél erőteljesebben hirdetem az evangéliumot, annál több támadás fog érni, de vállalom. És nem félek, mert mindenre erről van Krisztusban. És úgy végső buzdításként inkább azt mondanám el, hogy ne hagyjuk magunkat bedarálni a hétköznapokba. Én tudom, hogy itt többségében hölgyek vannak, és annyi tennivaló van, még a nyugdíjas is. Anyum is azt mondta, hogy alig várom, hogy nyugdíjas legyek. Hát most még több dolga van, mert biztos ez sokan mondja, hogy sokszor nem tudja beosztani az idejét. Hívjuk, hogy vigyázzon az unokákra, és elkésik. Hát mondom, mi a munkából? Mi? Mitől? Hát nem, de ezt kellett, és tisztogatni, és kicsit a kellett. No, annyi tennivalója van, és akkor mikor rákérdek, és ima volt, jaj, ma nem, hónap, de hónap után, de stb. Hogy erre sem marad idő. Felcserélődik a prioritás. Ez még a könnyebb eset. Mert férfiak esetében, akik dolgozunk, futunk reggeltől estig, fenke tartsuk a családot. De sok hölgy esetében is. Nem marad időn a atyám, nem tudok most nem gondolni, imádkozni, ott unom, én belealszom. Na, ha este imádkozom, olyan fáradt vagyok, alig várom, hogy aludjak, és akkor neki fogom a Bibliát olvasni, két percben úgy horkolok, hogy na. Reggel, korán kelj fel. Ó, reggel, én úgyis hétre járok, hatkor kellek, mikor ötkor kelljek fel, hogy imádkozzak, uram, ezt nem várod el, ugye? Így kimagyarázzuk. És akkor a többi kicsi dolgok töltik be az életünket. Nem, mintha az nem lenne fontos, hogy a családért küzdjünk. Hogy tiszta legyen a ház. Hogy főtt étel legyen. De a lelkünkben mi van? Felcserélődött a sorrend. Ha pedig arra fókuszolunk, hogy Isten előbb veled, a prioritási sorrendben első helyen az Istennel való kapcsolat kell, hogy legyen. Utána jön a házastárs, családi kapcsolat, utána jön a szolgálat, ami nem biztos, hogy ugyanaz, mint a munkahely, utána jön a munka, utána jön a hobbi, stb. De sokszor felcseréljük, és én arra buzdítok itt mindenkit, hogy a mindennapokban elsősorban azt harcolják meg, hogy legyen idejük Istenre, beszélgetni vele. Utána pedig a többi. Azért hoztam el ezt, de ki fogom önteni, egy kicsi koszt csinálok. Látják, mit ezek? Én hordozom ezeket az autót. Egyszer nem fogom mindeniket kivenni, mert olyan nagy kövek, hogy kisebb fér itt a száján. Na, kijött. Többé. Na, majd összetakarítom, megígérem. Ez a prioritási flakon. Megyük úgy, ahogy akarjuk. Biztos már láttak egy ilyen dinamikát, vagy ezt a példát. Prioritások. Elhiszik önök nekem, vagy menjek is, most hozzak sok-sok kis követ, homokot, hogyha megtöltöm ezt a, hogy nevezzük el ezt, nem üveg, nem műanyag. Ezt az edényt. Ha megtöltöm apró köveket, homokkal, vízzel, egész tele, nem fog beleférni semmi már. Elhiszik, higgyék el. Így van, ha nem próbálj ki otthon. Ha megtöltöm apró dolgokkal az életemet, a hobbi, a foci, a meccsnézés, a sörözés, a takarítása, mindent megcsinálok, de Istenre biztos nem maradt hely akkor, mert megtöltöttem az életem. Már rutinszerűen ilyen az én bioritmusom, reggel felkelek, meg kell ígyom a kávémat, meg kell nézzem a híradót, Facebookon meg kell nézzem az újdonságokat, megyek dolgozni, ott na, a munka... Istenről nincs szó, még ha meg is kérdeznek, hogy Isten vagy valami, jaj, ne beszélni, aztán ki tudja, mit mondanak, hogy szektárs vagyok, hogy hűvő vagyok, nem tudom mi. Istenről szó sem esik, utána kell fussak, mert még kell valamit, otthon kell tegyek, evés, gyerekek, ha nem tudom mi, az unokák, ha nem tudom, kész este, lefelé. És így telnek a napjaink. És aztán meghalunk, jön a számadás. És vajon viszont látjuk egymást? Nem tudom, pedig azt mondjuk, annyi jót tettünk. Házat építettem, pénzt adtam a gyerekeimnek, mindent megtettem. De vajon üdvösségre jutok? Ne töltsük meg homokkal, vízzel, apró kavicsokkal ezt. Ne! Higgyék el, hogyha prioritás kezdjük a nagykövekkel, Istennel való kapcsolat. Ima! Odafigyelek, mit mond az Úr? Hú! Tele van, ugye? Megtelt az életem. Én csak Istennel fogok élni? Nem! Higgyék el, hogy emellett még oda fog férni a családi kapcsolat, a gyerekeimmel való foglalkozás, oda fog férni munka, szolgálat, hobbi, sörözés, fotizás, mindenbe fog férni. A nagy dolgok nem fogják annyira az életemet leblokkálni, hogy el kell vonuljak a pászának, vagy nem tudom, nem. Ne. Csak legyen meg a prioritási sorrend. Előbb a nagy kövek, aztán a félnek még kicsi kövek. Na, a megtömi kicsi kövekkel nem fog befolyni az, ami a lényeg. És higgyék el, hogy ide még sok kicsi kövekbe tudok gyúrni, még sok homokat be tudok gyúrni, még vizet is tudok tölteni, rá csak akkor mondhatjuk, hogy tele van. Ez egy példa volt. A második, hogy sokszor, és az utolsó előtti, még 2 percen van szükségem, hogy higgyék el, hogy ha Istenre figyelnek, jó úton fognak haladni. Ő hosszú távon, rövid távon is megmutatja az utat. Ha rá fókuszálunk, ha rá koncentrálunk, segíteni fog minden területen, és észre se fogjuk venni, le fog pörögni rólunk, ha támadnak, ha ellenségeink vannak, de most rólam is leperek, és nem az, hogy jó, mész a francba, mit beszélsz. Nem. Hanem én tudom, hogy merre vezet az Úr, megvan a vízióm. Uram, a te utadon haladok. A ködből kiemelkedtem, mert kértem az Úr segítségét, és megmutatta a hivatásomat, és vezet. Erre fókuszálok, mellette lepörögnek a dolgok. Nem jelentesz, hogy nem ilyen megpróbáltatás, nehézség, betegség. De tudom, hogy van egy megváltó Istenem, aki ott is segíteni fog, ott is velem van. Mikor veszekedünk, mi is veszekedünk, ahogy azt én most az ideális Marosszentgyörgyi polgármester, a családja eljött, idesünk, jó kioktatott. Nem! Tele vagyunk gyengeséggel, bűnnel, leesünk mi is, de van egy üdvösségreményünk, ott van Isten. Ráfókuszálunk. Egy rövid videót mutatok meg, egy világi videó, kosárlabdások. És egy kérés van. Egy kérés van, nagyon rövid videó, 20 másodperc. És arról szól, hogy van 2 kosárlabda csapat, kosaraznak. És már tart a videó?
Nem.
És a kosárlabdával passzolgatnak egymásnak. Működik? Nem. Jó. És csak annyi a kérésem, hogy mindenkinek elég jó a látása, ugye? Ide a felig ellát, nem? Az ablakot. Jó lesz az. A lényeg azon van, hogy hölgyek, férfiak, fiatalok, vagy kevésbé fiatalok egyaránt, egy pár másodpercet tart ez, de arra kérem, hogy számolják meg, hogy a fehér?
Fehér.
Hogy a fehérbe öltözött kosárlabdások hány paszt adnak egymásnak? 1, 2, 3, 4. Számoljuk meg, jó? És a végén megkérdem, hogy lássuk meg, tudják mondani, hányszor passzoltak, ha nem, visszatesszük. Igen. Igen. Tehát a kérdés az, hogy hány paszt adnak a fehérek? Mindjárt indul a játék. Valaki meg tudta számolni?
12, 13, 14.
Még egyszer visszatesszük. Még egyszer. Fekete többet adott, fehér. Csak a fehérek. Hány passz van? Lássak. Kérem. Már még egyszer kezdem. Számolják. Hány passz adnak a fehérek? Na jó, elárulom. 13. 13. De van egy kérdésem. Ki látta a medvébe öltözött embert elsétálni?
Egyszer
zavaros volt. Egyszer a feketének volt.
Így van.
De ki látta a medvét a képernyőn? Emelj fel a kezét, aki látta átsétálni a medvébe öltözött embert. Nem a feketéket, a medvébe öltözött. Nem. A látják, ez jelenti azt, ha valaki egy dologra koncentrál, akkor többi, hogy jön a medve, jön a farkas, jön az oldal, nem érdekel. Na nézzük csak vissza!
Ez manipulálás volt.
Ennyi a tanulság, és itt elő jól megfogalmazták, hogy az ördög is sokszor manipulál, hogy valami másra néz, valami erre néz, nem,
de
az... Igen, nem. Az Úr, hogyha elhív, ha ráfókuszálunk, fognak történni dolgok, fognak támadni, de nem kell érdekeljen. Mi haladjunk az Úr útját. Ezzel is azt akartam elmondani, hogy a prioritásban legyen a megfelelő prioritás felállítva, ezt is szerényen, de ezt próbáljuk tenni az életünkben. Ez a kis videó is azt próbál, hogyha az Úrra fókuszálok, akkor nem kérdekem az emberek véleménye, hogy azt határozza meg az életem, hogy jó, ezt mondták a polgármesterről. Meghallgatom, köszönöm a véleményét, mert nekem van egy vízióm. Az Úrra vetem a tekintetem, és az érdekel, amit ő mond. Ez nem jelenti azt, hogy aki jön hozzám, mindfél fogadásra, hogy hagyjál már, mindegy, hogy mit mondasz. Én megyek, mert az én fókuszom az Úr, nem érdekel. De hogy nem? Sőt, szeretett parancs van. Ő a türelmet nekem, bölcsességet, hogy 10 év után is a kollégáim is csodálkoznak, hogy hogy van ennyi türelmem. Hogy tudok szeretetteljesen nyilvánulni az iránt is, aki késsel fenyegetett meg. Az utolsó cigány iránt is, aki egy csomó hülyeséget összemond, vagy bárki iránt. Mert az Úrra vettem a tekintetem, ő a bölcsességet. Azzal zárnánk, hogy... Mivel az elején azt mondtam, hogy lehet, hogy egyesek nem véletlen az, hogy ide jöttek önök, lehet, hogy azt ígérték, hogy ebéd, cukorkas, nem tudom mi, hogy azért jöttek, ha már említettem ezt, akkor hoztunk egy egyszerűen cukorkát mindenki. Arra fogom kérni, hogy adják körbe, és mindenki egyszerűen cukorkát vegyen el, jó? Köszönjük a türelmüket, hogy meghallgattak, és a Jóisten áldja meg az életüket, a prioritásukat és az elhívásukat.